Egy jó orvosnak két dologra van szüksége. Egészségre, meg betegre. Folytatódik a minden hétköznap reggel jelentkező tünet együttes. Villás reggeli, a gazdasági Muppet Show.
Mindennapi orvosság ogyás sorvadás ellen. Kérdezze meg orvosát, gyógyszerészét.
A Millás reggeli főtámogatója a BYD Schiller. A BYD Schiller a Schiller Autó család tagja. Autók szeretettel. A Millás reggeli főtámogatója az idén 100 éves Magyar Nemzeti Bank.
Szép jó reggelt mindenkinek, megyünk tovább a Millás reggelivel. Itt a Rádió Café 98.0-án. December 10-e kedreggel van, és 4:09 lesz 3 perc múlva. Itt van Ács Gábor.
És itt van Gede Balázs.
És persze a hallgatók is. Az előző beszélgetésben az izgatta Évit, hogy majd beszélgessünk már arról, hogy az elbontott szélturbina alkatrészeknek mi lesz a sorsa, újra lehet-e használni vagy hasznosítani. Lehet, hogy ez egy hasonlóan szomorú beszélgetés lesz, mint a napelemekkel, amit folytattunk, hogy ott még annyira nem jó az az újrahasznosítás, ugye nehéz szétkapni ezeket a cellákat, és kiszedni belőlük azt, ami jó és hasznos. De hát majd nyilván a technológia fejlődik, és lesz erre megoldás. Azt mondja, hogy én úgy hallottam, hogy a szélturbina biznisz megtérülését 100% mellett számolják, de közben itthon jó, ha 20%-ban működnek. Aztán valaki meglepődött a 150-200 magas szélturbinán.
Igen, erről beszéltem.
Nyilván a szaki nem ért hozzá a hallgató szerint. Aztán volt
a,
még...
Ezt a Ghost Inside-ot.
Ja igen, ezt a Ghost Inside-ot, ez jó, hogy még a 98-6-on hallottam, tök jó, hogy ide is átmentettétek.
Valóban ezt még Nesta Mester valamikor 15 évvel ezelőtt lelte, és igen. Örülünk, hogy itt van, igen.
Oké, hát akkor menjünk tovább, mindig az AI van középen, most is az lesz az egyik témánk.
Sokkolóak a változások? Vezetőként nem követni, hanem formálni akarod a trendeket? Valódi transformációt szeretnél, és nem káoszt? Mondani könnyű, megcsinálni nehéz. Nézz a mélyére a feladatoknak, és készülj fel a Millás reggeli Epic Stories rovatával. Lássunk egy újabb történetet a viharos vállalati hétköznapokról agilis szemüvegen keresztül.
Valójában azt hiszem, ha jól olvastam át a felkészítőt, az AI az most csak egy ilyen apropó lesz, nem az van a központi, vagy nem az lesz a központi témánk, hanem csak mint egy friss áramlat, és ugye ami szintén becsapódik a szervezetekhez, és hát úgy éri őket, mint bármilyen más digitalizációs változás, váratlanul. Itt vannak a vendégeink, Földházi Csaba, a Sivaforce tanácsadásért felelős igazgatója, és Kálai Gábor, a Sivaforce CTO-ja, AI Center és Excellence vezetője. Sziasztok! Jó reggelt!
Jó reggelt kívánok mindenkinek!
Sziasztok, köszönjük a meghívást!
Jól érzékelem ezt, hogy ezzel fogunk foglalkozni, és ezzel foglalkoztok ti is, hogy a szervezeteket, az, hogy megérje készületlenül, az valószínűleg az még egy korai fázis, tehát készületlenül éri, de az, hogy utána ez fölépüljön és áthassa az egész szervezetet, ez a gondolkodás, ami segíti implementálni ezeket a dolgokat, gondolom ez egy nagy cél.
Igen, abszolút, és elnézést kérek a hangomért, Földházi Csaba még mindig. A múlt héten magamhoz képest is sikerült egy kicsit többet beszélnem, ami igazán ritkosság, de ennek most megvan a bőtje. Szóval igen, egy picit távolabbi kontextusba helyezve ezt a kérdést, amit feldobtatok és felosztatok, igen, az AI kicsit megtermékenyítette most ezt a talajt, ahol ezek a kérdések, vagy ezek a gondolatok már el voltak ültetve. És valóban azt látjuk, és ja, többször voltunk már nálatok, hát most már évek óta járunk, hát különböző agilis témákban a változásra hogyan készül fel egy szervezet.
Egyébként kinézünk, hogy nem jöttök el, mert már annyira hiányoztok, hogy...
Köszönjük, itt voltunk 4 másodperccel az adás kezdés előtt, de ez pont elég volt. Szóval körbejártuk már ezt a témát, hogy egy szervezet, mint szervezeti képesség hogyan épül föl, hogyan adja meg a választ a változásokra, vagy a technológiai oldalon hogyan fogja ezeket az új eszközöket, akár a DevOps-ot, vagy egy toolingot bevezetni. És most picit rákoncentrálnánk arra, hogy a képességek területén mi a helyzet. Ugyanis azt látjuk, és a szervezetek, hála Istennek, fölismerték, nagy bankok, illetve akár egy Big Four kutatások is mutatják, vagy akár az OTP bank által kommunikált stratégia is abban az irányban mutat, hogy a képességfejlesztés stratégiai meghatározóvá vált egy szervezet számára, és ennek a kiszolgálására, ennek az áramlatnak a meglovagolására jött létre most nálunk a szervezeten belül ez a PULSZ Digital.
Igen, néztem, nagyon klassz a részleg,
nem mondhatni egy intézmény, amely igazából abban az irányban fejti ki a tevékenységét, hogy hogyan lehet valóban akár az AI, vagy akár más területeknek a az exponenciálisan gyorsuló változását egy szervezetben emészthetővé, élhetővé tenni. Ez igazából a kiindulási alap, amivel elindultunk ebben az évben. Hogy hogyan folytatódott ez a történet, majd talán kicsit később mélyebben is bele tudunk menni, de minden esetre azt látni kell, hogy ahhoz, hogy ez működjön, ez a képességfejlesztési program, meg kellett határozni azokat a főbb irányokat, amik mentén ezt tud dolgozni, és körülnéztünk a piacon, meg lett vizsgálva nagyon sok számos terület, és alapvetően meghatározásra került mondjuk a data management, mint egy nagy terület, vagy akár a mesterséges intelligencia, az AI, vagy akár a low-code, mint egy érdekes dolog, majd erről is fogunk beszélni, és ezek mentén kezdődtek meg ezek a képességfejlesztési programoknak a kialakítása, és az látható, hogy a szervezetek nagyon jól veszik ezeket az igényeket, és látható, hogy van rá igény a magyar piacon, hogy ezek tudnak működni.
Ez egy sémára működik minden esetben, amikor egy ilyen képességfejlesztési programot le kell zongorázni, tehát legyen mögötte bármi, amit éppen a szervezeten át kell vinni, adaptálni kell, ez egy viszonylag jól használható, ilyen sematikus projekt, egy ilyen folyamat, egy ilyen...
Bizonyos szempontból igen, uh-huh. Tehát van egy folyamat, amit tudunk követni, és amit kidolgoztunk a PASZ program keretén belül, de természetesen akár ügyfél, tehát akár szervezet, akár pedig technológia szintjén eltérhetnek egymástól a végeredmények. Az a sematika, amit követünk, az mindig az, hogy nem egyéni képzésre és tréningekre koncentrálunk, hanem a vállalati stratégiát, illetve a technológiai haladást próbáljuk összevetni, és ez mentén dolgozzuk ki a képzési terveket, és ehhez illesztjük rá a különböző tréningeket, kurzusokat, amit nyújtunk a szervezet különböző tagjainak, és talán még ez az, ami összeköti mindig a stratégiánkat, ha megfogunk egy ilyen technológiát vagy képességet, hogy nem csak azokra a személyekre koncentrálunk, akik a végén végrehajtóként részt fognak venni az implementálásban, egy ilyen új technológia bevezetésében, legyen az akár, nem tudom, az AI vagy a datát említette a Csaba, hanem a teljes szervezetet átfogjuk, és ennek különböző szereplőit beazonosítjuk az adott technológia relációjában, hiszen nagyon fontos, hogy ezeket egyszerre húzzuk fel az egész szervezetet, és ne csak egy részleget, csak egy implementációs részleget képezzünk.
Egy picit úgy is megfogalmazható, és ez a programunknak egy nagyon kiemelt része, hogy level up, digital capabilities, azaz mindig mindenki a saját szintjéhez képest tudjon egyet lépni. Nem az történik, hogy mindig mindenki a csatorna elején bemegy, és a zero to hero majd háromba kipottyan egy AI guru a rendszerből, hanem a szervezet különböző szintjén, ahol Gábor is elmondta, mindig segítünk abban, hogy egy szinttel följebb tudjon kerülni az a szervezeti képviselő, és aztán ő eldöntheti, vagy a szervezet maga, vagy a vezetője eldöntheti, hogy újabb level up-ra
megy tovább
vagy az a szint tökéletesen megfelelő számára. Ezek ilyen kompozit képek, ilyen sokoldalú építőkockáként lehet tekinteni. Attól függ, hogy maga a szervezet egésze milyen érettségi állapotban van, és mi a stratégiája, attól függően különböző összetételű képességcsobagok kellenek számára, és akkor ezeket a level up programokat lehet futtatni, akár az adott szervezet
számára. Kicsit csöbbenjük kérdés, de felteszem, hogy akkor ezek szerint ez már átment az IT részlegen, tehát ez már rég túlmutat azon.
Abszolút, tehát ha persze a csoportokat nézzük, és nyilván, ha lemegyünk elemi szintre, akkor ott eltér, mondjuk egy AI-nál van data scientist, low-code, no-code-nál inkább a business analysztekre fókuszálunk, de ha nagy csoportokban nézünk, akkor ezek a személyiségek, ugye említettem az implementátorokat, nyilván ők azok, akik megvalósítják a dolgokat, de ahhoz, hogy legyen mit megvalósítani, nagyon fontos koncentrálni a általunk business groupnak hívott personákra, akik az igényt teremtik. AI-nál tipikus, hogy hamarabb kezdenek el AI fejlesztési képességet fejleszteni a nagyvállalatok, mint mielőtt tudnák, hogy mire akarják ezt használni. Tehát kifejezetten azok, akik az igényt teremtik, az ő képzésük, és nem technológiai képzésük, hanem a tudás szintjüknek a növelése az adott technológiában nagyon fontos, ők a biznisz terület. És utána megint van egy elakadás, hogy implementációs képesség már van, de nem tudnak tervezni, tehát nincs architekti tudás, nincs security tudás, tehát nagyon fontos a Definer csoportnak a képzése, utána jönnek az implementátorok, és nem elhanyagolható az, hogy a tudatossági szintet a felhasználói szinten is növelni kell, tehát a user csoportnak a képzése ugyanolyan fontos lesz a végén.
Ezt jó is, hogy mondtad, mert gondolom minden azzal kezdődik, hogy a szervezet felmér, hogy egyáltalán az AI-t hol és mennyiben akarja felhasználni, és minden ezzel kezdődik.
Abszolút, és ez egy nagyon fontos dolog, amire rávilágítottál, hogy ebben a programban nem lehet beleesni, így belezuhanni az űrből, hanem tudni kell, és fontos fölmérni, hogy a szervezet adott pillanatban milyen helyzetben van, mi a számára kívánatos stratégia, és e mentén lehet elkezdeni ezt a képességfejlesztési folyamatot, és lehet, hogy az elején nagyon sok alapozó típusú képzésre van szükség, hogy aztán tovább lehessen mozdulni a magasabb szintű képzésekre, de van, ahol meg főleg a szakértői közösséget szükséges megerősíteni, hogy ők egy nyelven beszélnek. Nyilván nemzetközi szervezetben nagyon fontos lehet az, hogy a különböző országokban, régiókban tevékenykedő szakértők képesek legyenek a teljes szervezet stratégiát egységesen, szilárd módon megvalósítani, akkor számukra fogunk először egy ilyen képességfejlesztő programot futtatni, ahol ők egy közösségként fognak utána a szervezetben lefelé menő ágon támogatást nyújtani. Tehát nagyon sokféle irány van.
Igen, és akkor még gondolom egyénileg is le kell bontani, hogyha ugye azt mondod, hogy ez egy ilyen, mindenki a maga szintjéről egy ugrás, egy level up, akkor gondolom azt is fel kell mérni, hogy ki milyen szinten van, és esetleg őket csoportosítva így kell haladni ezekben a képzésekben.
Abszolút, és egy tévhit az egyébként, hogy az azonos tudás szinten lévő személyeket kell egyszerre képezni. Kifejezetten a PASZ programban bevált az, hogy vegyes csoportokat hoznak létre. Itt van, hogy az a megélés egy-egy képzésen, hogy valaki úgy jön be, hogy hát ő ezt már tudja. De ha élményszerűvé tesszük
ezeket... És ezeket mondanak, hogy ez nekem magas.
Olyanra is van alapvetően példa, de ezt azért a bemenő felméréseken felmérjük, hogy és a trénereink azok alkalmazkodnak ezekhez a helyzetekhez. Inkább a másikra van példa, hogy valaki azt mondja, hogy hát én ezt már mind tudom. Az élményszerű képzések azért ezért segítenek hozzá, meg hogyha a célt elmondjuk, hogy a cél az, hogy homogenizáljuk egy picit az ismeretanyagot, akkor az, aki esetleg már rendelkezik rész vagy egész tudással az adott területen, ő szívesen vesz részt, mert egy támogató pozíciót vesz fel a képzések során, és ezáltal érzi, hogy neki mennyivel könnyebb dolga lesz, hogy azok a kollégák, akikkel eddig nem értett szót, mert hülyeségeket kértek tőle, ezentúl érteni fognak annyira hozzá, hogy tud velük beszélgetni az adott témáról.
Illetve tudja is, hogy a többiek mit tudnak. Tehát nem vár el olyasmit, persze, amit ők nem tudhatnak, de azt meg elvárhatja jogosan, aki már a programban részt vett, hogy legalább azon a nyelven artikulálja, vagy olyan mélységben mondja el az igényeit, amik a megvalósításhoz már szükségesek lehetnek.
Hogyan skálázható ez a program? Ugye most egy igen nagy vállalati projektben vagytoktól, nem tudom, az OTP-vel, de hát ez indulhat nyilván alacsonyabb szintről, ez is egyfajta alkalmazkodás ebben a tréningben, programban, hogy fogtok az adott szervezethez?
Hát ez is egy journey, ugye lehet mondani, hogy az is egy journey, hogy hogyan megy végig valaki a programon, és a mi magunk útja, a PASZ Digital is egy journey. Hát januárban még voltunk hárman, most vagyunk 20-30-an, tehát hogy tényleg ilyen 20 fölötti létszámmal tevékenykedünk, és az látható, hogy nagyon sok visszajelzést kaptunk az elmúlt időszakban. Először csináltunk egy kisebb pilotot Magyarországon, aztán csináltunk egy nemzetközi pilotot nemzetközi viszonylatban, és ennek a tanulságait tudjuk már elmondani, megosztani veletek, amikről most beszélünk. Tehát ezek nem úgy születtek, hogy most ide érkeztünk, és ezt itt el tudjuk mondani, hogy ez megtörtént, hanem úgy született, hogy a saját közös munkánk kapcsán derült ki, és azt látjuk, hogy a skálázásnak igazából a hála Istennek minden lehetőség adott, hiszen az online-offline képzési platformok kombinációja lehetősége adott. Az angol nyelv elég jól elterjedt a régióban, ahol tevékenykedünk, az azt jelenti, hogy nagyon jól tudunk körbe egy nyelven beszélni a résztvevőkkel. A tananyagok számukra testre szabhatóak, tehát tudunk adaptálni, akár lokális példákat keresni. Az is megoldható, hogy akár egy lokál tréner céggel keresünk kapcsolatot, és ott mondjuk egy adott régiót ők fognak lefedni, nem kell nekünk mindenhol fizikailag megjelennünk, de nagyon sok dimenzióban tudjuk ezt a skálázást elképzelni. Mi magunk is most tanuljuk ennek a rákfenéjét. Látszik, hogy mennyire fontos egy learning management rendszernek a megléte, mennyire fontos a trénereknek a jó minőségű angol nyelvtudása. Tehát nagyon sok olyan dolog, kis apró momentum van, aminek a kapcsán ezeket a tanulságokat már le tudtuk szűrni magunknak.
Én azért kiemelném a tréner partnereknek a nagyon fontos szerepét, ugye akár lokális, akár itt budapesti központtal. mert nyilván a skálázáshoz ők is hozzájárulnak. Azért azt kell tudnotok, hogy sokszor sokféle tréning sok tréner cégnél vagy partnernél már elérhető, ilyen szigetszerűen. A PASZ talán ebben nyújt újdonságot, hogy mint ahogy a hangjegyek önmagában is meg tudnak szólalni, de amikor felfűzöd őket egy szép láncolattal, akkor lesz belőle valami zenemű, tehát kb. Így tudom elképzelni ezt is, hogy sokszor apróbb módosításokat, testreszabásokkal felfűzve egymás után egy értelmes journey-vé, így annyira komplett és egész lesz az egész szervezetre gyakorolt hatása, hogy hihetetlen, hogy milyen eredményeket lehet benne elérni.
Uh-huh. Még egy utolsó kérdés, ez nálatok a Siván belül, ez hogyan működött? Mert itt említetted ezt a 3-ról 20-valahány főre, ez házon belül csatlakoztak ehhez a PASZ-hoz a munkatársak, vagy erre kellett nektek újabb munkatársakat fölvenni? Ez csak egy ilyen technikai kérdés, így házon belül, hogy hogyan működött ez a dolog?
Hát 3 forrás, ugye áll rendelkezésre. Az egyik, hogy házon belül, én magam is házon belül érkeztem ebbe a programba, a másik a házon kívül, és a harmadik, hogyha van egy alvállalkozói kör, vagy akár a tréneri kör, akik nincsenek házon belül, de nagyon szorosan kapcsolódnak hozzánk, mert nagyon sok közös munkánk van, tehát nem saját kollégákkal, de nagyon szorosan együttműködő alvállalkozókkal dolgozunk, úgyhogy mind a 3 együttese jelenti ezt a volument.
A házon belüliséget kiegészíteném egy B opcióval, mégpedig úgy, hogy sokszor az adott ügyfélnél is jelentkeznek, úgymond náluk házon belül Aha. kollégák, akik egy adott témakörnek az ismerő, és ha nem is egy komplett kurzust, de egy pár óra erejéig bizonyos témát meg tudnak világítani, és ez is hihetetlen hatékony, hogy a saját kollégád beszél a saját gyakorlati problémáidról és annak a megoldásáról. Tehát nagyon jól működnek ezek a dolgok, ha ennyire sikerül a programot beépíteni a mindennapokba.
Ezeket a szinergiákat lehet kihasználni, és van még egy érdekes momentum ebben, talán így a végére, hogyha végig megyünk a journey-n, akkor ennek nincs azzal vége, hogy megtörtént a csoda, és valaki level up Igen. szintet lépett.
Hátra lehet dőlni.
És akkor hátra lehet dőlni. Tehát a journey-nek itt nincs vége, sőt, talán érdekes, de igazából itt kezdődik. Uh-huh. Tehát az a program, ennek tulajdonképpen a 10%, amiről most eddig beszélünk, mert ez megvalósult, vagy folyamatosan megvalósult, de a nagyobbik része, hogy mi történik utána vele abban a munkahelyi környezetben, hogyan tud ez majd a hétköznapokban megvalósuló tudássá, gyakorlattá
válni. Tehát ezzel csak beindul a gépezet, és ezt
ezzel indítjuk. Ezt utána folyamatosan működtetni kell, életben tartani, közösségi eseményekkel, újabb információkkal, update-ekkel, hogy ez működjön ez a rendszer. Igazából a mi igazi küldetésünk abban rejlik, hogy ne csak elvigyük addig, hogy megtörténik ez a képességfejlesztés, hanem utána a szervezet ebből valóban lehúzza azt a profitot, hogy tényleg az ott levő kollégák fognak tudni fölülni erre a vonatra, és velük tud tovább rúgni a szervezet.
Na. Mekkora szervezet határa, ahol ez működhet? Tehát, hogy ez kimondottan csak nagyvállalatoknál, vagy ez mitől függ?
Hát ez egy nagyon jó kérdés. Igazából most
nekünk... Az alsó határa vagy kíváncsi?
Igen, igen,
a belesési pontra, hogy honnantól lehet ezt.
Alsóra. Aha.
Igazából a csoport létszámokban van nyilván határ, tehát bizonyos minimális csoport mennyiség vagy létszám alatt, ugye ezek nem annyira életképes programok, tehát legalább mindenféle típusú kollégából kell, hogy összejöjjön egy csoportnyi Aha. oktatásra való ember, és akkor már ez el tud kezdeni működni. Ha nagyon szorványos, akkor ott nagyon nehéz számukra igazi közösséget építeni.
Uh-huh. Hát akkor az inkább középvállalati szintől.
Én azt gondolom, hogy középvállalati, mert amiket említettem, persona csoportokat, azért ennél kisebb méretekben ott az van, hogy egy ember sok mindent csinál, tehát lényegében egy ember belép minden, tehát ő a megrendelő, ő is tervez, az implantációban nem is lesz védelő, lesz a végfelhasználó, tehát neki akkor sokkal több mindenben kell képbe kerülni, de nem biztos, hogy olyan mélységben, mint egy nagy vállalatban, ahol nagyon specifikus szerepkörök vannak.
Oké, ez megint izgalmas volt, nagyon köszönöm, hogy eljöttetek hozzánk, mindig élvezettel hallgatjuk ezeket a sztorikat.
Mi köszönjük.
Földházi Csaba volt a vendégünk, a Siva Force tanácsadásért felelős igazgatója, és Kállai Gábor, a Siva Force CTO-ja, AI Center of Excellence vezetője. Igen.
Köszönjük
szépen, szép napot nektek.
Epic Stories. Történetek a viharos vállalati hétköznapokról agilis szemüvegen keresztül. A Millás reggeli céltudatos és bátor vezetőknek szóló rovata hangzott el.
Jé, hát ez meg micsoda? Csak nem. De, egy aranyköpés.
Napi bölcsesség a Millás reggeliben. Ezt elteszem magamnak.
A rovat együttműködő partnere az MBH Befektetési Bank. Van önnel közös nevezőnk az üzletben.
Miller Zoltán színész, énekes szülinaphoz hat ma. Az ő születésnapja is van. Köszöntöttük is a műsor elején. Azt mondta, egy alkalommal érdekes párhuzamot vont az élet, vagy a művészet és a tőzsde között. Ne higgyel, hogy a pénzvilág messze esik a művészetektől, a tőzsde sem más, mint az emberi élet leképezése. Ugyanúgy megvannak a maga törvényszerűségei, mint a létünknek. Ha hozok egy rossz döntést, lefele megy az életem, ha viszont hozok egy jót, felfelé fut az index. Visszaesések, új lendületek, zuhanások és kikapaszkodások. Ahogy az életben is, a válságokat túl kell élni, és nagy a túlélőké. És a nagy túlélőké a jövő. Igen. Hát ez így van.
A rovat együttműködő partnere az MBH Befektetési Bank. Van önnel közös nevezőnk az üzletben.
A csalás nem vészel, csak átalakul. Napjaink átverései a digitális térbe költöztek. Kis odafigyeléssel ezek jó része elkerülhető, a többire pedig lehet készülni. Erős jelszavak, kétfaktoros és biometrikus azonosítás, adatvédelem. De a nulladik faktor a tudatosság. Ne feledd, a csalás nem vészel, csak átalakul. Nulladik faktor, a Millás reggeli digitális biztonsági rovata következik.
Na hát itt a közeleg a karácsony, sőt, hát éppen, hogy elmúlt a Black Friday, vagy egyeseknél talán el sem múlt, mert elkezdődött már októberben, folyamatosan mennek az akciók. A lényeg az, hogy gyakorlatilag a vásárlási kiskereskedelmi főszezonban vagyunk, úgyhogy érdemes egy pár szót beszélgetni a biztonságról és arról, hogy mire kell figyelni, hogyha biztonságosan szeretnénk a neten vásárolni. Csizmazi a Darab István, az Eszet termékeket forgalmazó Szikontakt Kft. Kiberbiztonsági szakértője a telefonvonalunk túlsó végén. Szervusz, jó reggelt!
Jó reggelt kívánok, sziasztok!
Na hát, ugye ilyenkor nem csak a szeretet, de a vírusírtó is elkér például az ajándékkütyükhöz, nem tudom, hogy ezekre gondolunk-e, illetve hogy hogyan védjük magunkat az online térben, amikor vélhetőleg nem csak a mi vásárlásaink száma növekszik, hanem gondolom a kiberbűnözők ébersége és a vadász hajlama is.
Igen. Hát a vírusvédelemmel kapcsolatban azt tudom mondani, hogyha új vagy másik lakásba költözünk, akkor természetesnek vesszük, hogy kötünk rá biztosítást, és hát ugyanígy legyen az is természetes, hogyha új eszközt vásárolunk, vagy ajándékba adunk, hogy gondoskodunk annak a vírusvédelméről. Hát 1,4 milliárd kártékony kódot tartanak nyilván az interneten, és hát ez a vírusvédelem, ez egy komplex védelmi alkalmazás, tehát már nem egy ilyen egyszerű kis vírusírtócska. Olyan megbízható gyártót érdemes választani, hogyha ilyet vásárolunk, ahol van, mit tudom én, magyar nyelvű ügyfélszolgálat, segítenek, hogyha problémánk vagy kérdésünk van. Egyébként ezzel kapcsolatosan az ünnepi időszakban is érdemes lehet szétnézni, mert a biztonsági szoftverekre is találhatunk akciókat, van, ahol van nyugdíjas, pedagógus, diákkedvezmény, stb. De hát, hogyha előtte ugye a mesterséges intelligenciáról beszéltetek, hát a természetes intelligenciát is elő kell venni, hogy a csalásoknak, meg az akcióknak és az egyéb átveréseknek az elejét tudjuk venni.
Uh-huh. Mik a legtipikusabb csalások, illetve ezek hogyan változtak? Te van-e valami újdonság az idei évben, vagy pedig nagyjából azt tudjuk elmondani, amit mondjuk tavaly is, amikor erről beszéltünk? Tehát,
hát ezek a tipikus csalások, amikor ilyen ajándékakciók, hamis hirdetések, adathalász e-mailek vannak, hát ez tulajdonképpen évről évre hasonlít, de azért érdemes feleleveníteni. Hát a friss példákat kell mondani, akkor hát gyakoriak ezek a hamis nyereményjátékok, mondjuk a Facebookon, itt legutóbb kettőt is láttam, az egyik ilyen Zara rejtélyes doboz, mystery box volt, ahol ugye azt mondták, hogy van egy nagy értékű, ilyen 59 ezer forintos csomag, amit 800 forintért lehet megvenni, hát ez hasonlít ez egy kicsit régen a Ferihegyi reptérre volt valami hasonló, és hát hogyha valaki erre rákattint, akkor vagy adathalász oldalra kerül, vagy ellopják az adatait, vagy nem kap semmit, de az is egy ilyen gyakori, az pedig hát ilyen webshopoknál van, hogyha valaki egy ilyen kedvező áru terméket talál, akkor apró betűvel el van rejtve az oldalon, hogy emellett valamilyen fizetős szolgálatra is feliratkozik, amire hát nincs szüksége, például mondjuk egy napi rendszeres kedvezményes vásárlásra jogosító bérletre, na de ő ezt az egy terméket akarja megvenni, és közben folyamatosan terhelik a bankkártyáját, ügyfélszolgálat nincsen, és hát ugye itt az segíthet csak, ha letiltja a bankkártyáját, vagy panaszt tesz, vagy hasonló.
Akkor gyanítom itt is, mint minden általános online térben történő tranzakció esetében a kezdőlépés az, hogy a partner cégről szerezünk információt, tehát arról a helyről, ahol vásárolni akarunk.
Igen, igen, hát ugye egyrészt a terméket is érdemes megnézni, hogy normál esetben mennyi az ára, meg ugye szokták azt is mondani, hogy érdemes megnézni ezeket az értékeléseket. Hát itt is mondok akkor egy konkrét példát, volt nemrég egy cikk, ahol talán a Telexen volt, ahol egy Lego játékokat hirdető hamis webshopról szólt, míg az árukereső hún is megbízhatóbb boltként volt feltüntetve, ugye előre fizetést kért, ilyen több tízezer forintokat fizettek emberek, utóbb kiderült, hogy hát nem szállítanak, meg felszámolás alatt állnak, de ami miatt mondom ezt az egészet, ott felváltva voltak az egy csillagos, hogy probléma van, nem szállítanak, meg az öt csillagos értékelések vegyesen, és hát ez egy elég gyanús jel arra, hogy az öt csillagost azt nyilván ők maguknak írták, és akkor az egy csillagos meg a valódi vevőknek volt. Tehát azért érdemes jó előre körbejárni. Egyébként, hogyha meg eladók vagyunk, akkor az is egy tipikus csalás, hogy bejelentkezik a vevő, hogy ő akar a szállításról gondoskodni, és akkor küld linket, ilyen szállítmányozási cég, vagy banki belépési hamis oldalról, és hogyha erre rákattintunk, akkor ugye könnyen ilyen adathalász oldalba ütközhetünk. Ha mi akarunk eladni valamit, akkor mi nekünk kell gondoskodni a szállításról, ez is jó, hogyha mindenkinek ott van a tagjában.
Hogyha karácsonyra laptopot veszünk ajándékba, illetve telefont, akkor azt gondolnánk, hogy a benne van a beépített vírusvédelem. Ezek szerint nincs, erre külön nekünk kell figyelni?
Igen, igen, és hát ahogy mondtam, hogy érdemes egy olyan megoldást választani, ahol például ez a magyar nyelvű ügyfélszolgálat is rendelkezésre áll, ott például olyan lehetőségek is vannak, hogy ugye fölhívhatjuk őket bármilyen vírusvédelmi problémával, és akkor ők például távolról be tudnak lépni a számítógépünkbe, és akkor addig nem teszik le a telefont, amíg meg nem oldják a problémát, tehát ezzel azért például azok, akik nem nagyon járatosak a számítógépes dolgokba, hát azért nagyon jó helyzetbe tudnak kerülni, hogyha gondjuk van, akkor bankéhez fordulni.
Akkor vissza egy pillanatra az előző témához, kicsit elhűltem ezen a biztonságos webshopok között, ott van az árukeresőn sok-sok értékeléssel, és mégis egy lehúzás volt, hogy mik a legfontosabbak, hogy hogyan lehet ilyen árulkodó jel, hogy össze-vissza vannak értékelések egyes meg ötös, de még mi az, ami alapvetően hogy keltse a figyelmünket, tehát hogyan lehet lecsekkolni, hát, hogy egy valódi webshopról van szó.
Igen, hát mondjuk a megbízható webshopjainkat gyűjtögethetjük egyébként, tehát mondjuk vannak ilyen komoly nagyáruházak, vagy ugye az eBay-en is azért látszik, hogyha valaki megbízható szállító, ott is azért utána lehet érdeklődni az egyes eladóknak, hogy milyen, akkor hogyha rákeresünk a termék eredeti árára, és mondjuk 90%-os kedvezmény van rá, akkor azért lehet gyanakodni arra, hogy ez a kihagyhatatlan ajánlat, ez inkább átverés, és hát magáról a fizetéssel kapcsolatban is, hát ugye az ismétlődő terhelésnél ez azért szóba került, jól tesszük, hogyha van egy ilyen virtuális kártyánk, és nem a valódi bankkártyánkkal vásárolunk, hogyha a bankunk nem ad ilyen virtuális kártya lehetőségeket, akkor a Wise-nál vagy a Revolut-nál tudunk ilyet csinálni, és akkor ott például a vásárlás előtt pár perccel rátesszük azt az összeget, amennyire vásárolni akarunk, és akkor hiába tudják a bankkártya adatot, nem tudják túlvonni és túl vonni, illetve hát érdemes, hogyha ilyen tartunk mégis rajta pénzt, akkor pedig ilyen alacsony vásárlási limiteket tenni. Mindenki emlékszik rá, hogy ugye itt a Apple Store-ra kapcsolatosan kétszer is voltak ilyen anomáliák, hol elkezdtek vonni az emberek több pénzt. Na most, hogyha nekem ott egy virtuális kártyám van, amin nincs pénz, akkor ő akkor próbálkozhat, de nem tudják levonni. Tehát ez biztonságos megoldás.
Csomó jó tanács van még, ezeket tényleg érdemes átgondolni.
De a körültekintés, hogy... odafigyelés, a folyamatos nyomozás és éberség.
Biztonság, tudatosság.
Így van, ezek a legfontosabbak. Nagyon szépen köszönjük, hogy felevenítettük ezeket a dolgokat, és megosztottuk ezeket az információkat, a segítségeddel. Szép napot kívánunk!
Szép napot mindenkinek! Szia.
Csizmazia Darab Istvánnal, az Eszet termékeket forgalmazó Szikontak Kft. Kiberbiztonsági szakértőjével beszélgettünk.
A csalás nem vészel, csak átalakul. Készülj fel minél nagyobb digitális biztonságra, a nulladik faktorra. Innen oda ennyiért, onnan ide annyiért, majd innen oda ezt és vissza azt emennyiért. Közben bemegyünk oda azokért, és átvisszük amoda amannyiért. Mindezt logikusan, hatékonyan. Érted? Ha nem, segítünk. Észjáték. A Millás reggeli logisztikai rovata következik.
Hát a túlsúlyos járművek kiszűrése tengelysúlymérő rendszerrel az nem egy mai történet, de átalakul a dolog, és óriási bírságok jöhetnek a túlsúlyos teherautókat vezetők vagy fuvarvállalók részére, hogyha megszegik ezeket a korlátokat. Árvai Tivadarral, a Magyar Közúti Fuvarozók Egyesületének főtitkárával nézzük át a változásokat. Jó reggelt kívánunk!
Jó reggelt kívánok!
Nekem a legérdekesebb része, amit olvastam egy cikkben, hogy azok a fuvarozók vagy járműüzemben tartók, akik akadályoztatják a mérést, azok óriási bírságra, 650 ezer forintos bírságra is számíthatnak. Ez egy ilyen jellemző, elterjedt valami, hogy próbálják valahogy kimozogni az ilyen méréseket, vagy akadályoztatni a mérést?
Hát vissza kell mennünk a gyökerekig, hogyha ezt meg akarjuk érteni. Ugye arról van szó, hogy annak idején, amikor a TSM rendszer elindult ugye évekkel ezelőtt, akkor egy idő után egyértelművé vált, hogy maga a rendszer, amelyik az utakba beépítésre került, ezek meglehetősen rossz mérési adatokat szolgáltatnak, mert hogy viszonylag gyorsan elhasználódtak, és jelentős több tonnányi túlsúlyokat mértek úgy, hogy egyébként nem volt igaz ez a mérési adat. És ekkor alakult ki az a fuvarozókban egy ilyen nyilván egészséges védelmi reflexként, hogy a járművezetők megpróbálták valamilyen módon kikerülni a mérőpontokat, féltengelyen lementek a leállósávra, vagy áthúzódtak a belső sávba, és hogy akkor, hogyha csak egy tenger futott át a pontokon, akkor nyilván ugye nem tudott rendesen mérni. Ja, most az új rendszerben, az újonnan elinduló rendszerben ezt a mérési befolyásolás, úgynevezett szabotás akciót, ezt a kamerákon rögzíti a rendszer, és hogyha megállapítják, hogy valóban egy ilyen szándékos elkerülés lehet a háttérben, akkor ezt önmagában is bírságolni kívánják objektív ágon.
Aha, ez oké, hogy akkor ezt bírságolják, de akkor hogy lehet változtatni, hogy ugye egy pontatlan mérések vannak, vagy ez már megszűnt, ez már nem probléma?
A mostani rendszer újraindításnak volt az egyik alapfeltétele, hiszen amikor leállt a korábban a mérések sorozata, akkor az azért állt le többek között, mert mi magunk is egyesületi szinten meglehetősen hangosan tiltakoztunk az ellen, hogy mindenfajta jogorvoslati lehetőség nélkül objektív ágon bírságolnak egy olyan rendszer mérési adatai alapján, amely rendszer nem jól mér. Tehát most az újraindításnak az egyik alapfeltétele volt az az érdekképviseletek oldaláról, hogy garantálni tudja a hatósági oldal, hogy a rendszer jól mér. A mostani egyeztetések végén ugye ezt a garanciát megkaptuk az EKM-től is, illetve azoktól a szervezetektől, amelyek részt vesznek ebben a folyamatban. Ugye azon túl, hogy folyamatos ellenőrzések, kontrollmérések vannak az éles mérőpontoknál, ezen túl ugye a tolerancia szinten is emelt a hatóság, ami azt jelenti, hogy nem a a 0 kg-os eltéréssel, egy 10%-os túlsúly mérés esetén még nem bírságol a rendszer, ami azért nagyon helyes, mert ugye itt dinamikus mérésről van szó, tehát mozog a jármű, nyilván egészen más, ha reggel ráállok a mérlegre, a plafont nézve, meg egészen más, hogyha futásból ráugrom és leugrok róla, két különböző adatot fog kapni, tehát itt is ugye nem pontos a hasonlat, de kb. Erről van szó, ezért ugye nagyobb tolerancia van a rendszerben. Tehát az az ígéretünk, hogy egyrészt folyamatos kontroll, másrészt pedig a későbbiekben a következő néhány hónap tapasztalat alapján leülünk és egyeztetünk arról, hogy tapasztalunk-e problémát valamelyik mérőponton. Ígéretünk van arra, hogy ha ilyen probléma jelentkezik, akkor az adott mérőpontot górcső alatt vizsgálni fogják, és ha indokolt, akkor kiveszik az éles mérő rendszerek közül, és csak akkor indul el róla újra a bírság kiszabás, hogyha megállapítható, hogy egyébként jól mér az adott pont.
Uh-huh. Ez a rendszer elindul december 1-én, ugye? Látunk már első tapasztalatokat, mennyi a büntetés, hogyan működik, mi változott?
Nem láthatunk ugye ilyen rövid idő alatt, mert ennyi idő alatt valószínűleg még az első, ha vannak bírságok, az első határozatok még nem hiszem, hogy megérkeztek. De Induljunk ki abból, hogy jól mér a rendszer, és induljunk ki abból, hogy a magyar fuvarozók jogkövetőek. Mi azt szoktuk mondani, hogy mi, mint érdeképviselet és a jogkövető fuvarozókat szeretnénk képviselni, védeni. A túlsúlya a közlekedés amellett, hogy az útinfrastruktúrát nyilván rombolja, emellett egy versenyelőnyt is jelent a jogkövető fuvarozóval szemben. Tehát, hogyha arról lenne szó, hogy egy jól mérő rendszer kiszűri azokat a fuvarozókat, akik szándékosan túlrakodják a járműveiket, és ezért versenyelőnyben vannak azokkal szemben, akik nem vállalnak be néhány pár tonna túlsúlyt, csak azért, hogy kedvezzenek a megbízónak, akkor mi ezzel egyet tudunk érteni. Tehát majd meglátjuk, hogy a maga gyakorlat mit fog mutatni. Az lenne az ideális egyébként, hogyha nem lennének nagy számban bírságok, mert abból ugye az következik, hogy a fuvarozók, ahogy eddig is, betartják ezeket az előírásokat, és nem mér őket túlsúlyosnak a rendszer.
Mekkora egyébként ez a hálózat, a mérőpontok számossága, milyen?
Pontos számot nem tudok mondani, hogy ez 108 pont volt korábban az előző időszakban. Én feltételezem, hogy most is ilyen nagyságrendről beszélünk, tehát biztos, hogy 100 fölötti mérőpontról van szó. Az, hogy
megtaláltam, azt a minisztérium szerint 189.
Akkor ugye már 200-hoz közelítünk. Azt nem tudom megmondani, hogy ezeknek a pontoknak milyen arányban, tehát ezek a pontok milyen arányban vesznek részt az aktív, objektív állati bírságolásban. Nyilván nem valószínű, hogy az összes pont ilyen mérésre van beállítva, vagy bekapcsolva, de az egészen biztos, hogy a magyarországi úthálózaton úgy vannak elhelyezve azok az aktív pontok, hogy igyekezzenek lefedni a teljes jellemző közlekedési útvonalakat.
Oké. Nagyon köszönjük az infókat. Jó munkát, szép napot kívánunk.
Köszönöm én is. Viszontlátásra.
Árvai Tivadarral, a Magyar Közúti Fuvarozók Egyesületének főtitkárával beszélgettünk.
Tervezés, szervezés, irányítás, ellenőrzés. Kössük össze a pontokat. Észjáték. A Millás reggeli logisztika rovata hangzott el.